Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Köszöntöm Önöket, ez a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. A következő bő 20 percben több témát is megpróbálunk érinteni. A reggeli műsor legjobb beszélgetéseiből válogattunk. Először arról lesz szó, hogy a magyar autósok túlnyomó többsége egyáltalán nincs biztosítva a vad balesetek ellen, majd az ESG 7 jeligére folytatjuk a fenntarthatósági zöld célokkal kapcsolatos beszélgetéseinket. Arról lesz szó, hogy a vasút esetében hogyan lehet elérni ezeket a hamarosan már egyébként kötelező ESG kritériumokat, utána pedig amennyiben még belefér az időbe, a céges műgyűjtői piacról is szó lesz. De akkor kezdjük is azzal, hogy a magyar autósok túlnyomó többsége egyáltalán nincs biztosítva a vadbalesetek ellen. Pedig az őszi hónapokban megszaporodnak a nagyvadakkal történő ütközések, azonban a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nem elegendő ezekben a helyzetekben, hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. A kaszkó biztosítás védelmet nyújthatna, azonban Magyarországon stagnál a piac, és messze le van maradva a nyugat-európai szinttől. Pap Lajossal beszélgettem. Amennyiben elütünk egy nagy vadat, kár keletkezik az autónkban, nehogy Isten a maga az állat is elpusztul, ez szintén beszédtémára érdemes, hogy ilyenkor mi a teendő, de először beszéljünk arról, hogyha az autónkban kár keletkezik, akkor egy sima gépjármű felelősségbiztosítás esetén bízhatunk bármiben, vagy ehhez azért egy profibb, specializáltabb biztosítás szükséges?
Amennyiben valaki sajnálatos módon elüt egy vadat, úgy legtöbbször azért arra kell számítania, hogy ez egy önhibás károkozásnak minősül. Azaz a kötelező gépjármű biztosítás, tehát a normál, kötelezően megkötendő gépjármű felelősségbiztosítás nem ad erre fedezetet. Kártérítés ilyenkor csak akkor járhat az autósnak, hogyha az adott területet működtető vadászatra jogosult szervezet hibát vétett, nevezetesen például egy vadászat során nem jó irányba hajtották a vadakat. Egyébként, tehát a legtöbb esetben a gépjármű kötelező felelősségbiztosítása nem térít. Azaz egy másik biztosítást mindenféleképpen érdemes kötnünk, ez pedig a kaszkó biztosítás, amelyik teljes körű védelmet tud nyújtani számunkra, és megfelelő önrész mellett a kárunkat megtéríti. Van még egy lehetőség, ez pedig egy kiegészítő biztosítás, amit a biztosítók ugye vadkár biztosításként emlegetnek, ez kötelező felelősségbiztosítás mellé köthető.
A kaszkó mellé szükséges ilyen vadkárbiztosítás, vagy külön-külön is működőképes a dolog?
Nem, vagy kaszkószerződés, egy teljes körű kaszkószerződés ad megfelelő védelmet a vadakkal történt ütközés esetére, vagy pedig kötelező biztosítás mellé több biztosítás elérhető az úgynevezett vadkárbiztosítás. Ez egy kiegészítő és a gépjármű kötelező felelősségbiztosítása mellé köthető. Ami sajnálatos, hogy Magyarországon nagyon alacsony a kaszkó penetráció, a 20% alatti, vagy körülbelül 20%-os penetráció duplájára lenne szükség tulajdonképpen a fejlettebb, a nyugatabbra lévő országoknál ennél sokkal jobb arányban találunk kaszkó biztosításokat.
Említette, hogy amennyiben csak kötelező biztosításunk van, és elütünk egy vadat, amely kárt okoz a gépjárművünkben, akkor gyakorlatilag alig marad lehetőségünk arra, hogy ilyenkor a vadásztársaság felelősségére hivatkozva a biztosítótól kérjük a kárunk kompenzálását. Említette, hogy nem jó irányba hajtották a vadakat, mondjuk egy vadászati időszakban, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt így bebizonyítani a biztosítónak az ugye nem tudom mennyire életszerű, tehát azért legtöbbször inkább a napi gyakorlat azt mutatja, hogyha sima KGFB-vel rendelkezünk és felhívjuk a biztosítót, akkor hát inkább ő azt mondja, hogy erre semmiképp se tudok fizetni.
Nagy valószínűséggel így lesz, és ráadásul ugye itt a vadászatra jogosult szervezet felé tudunk fellépni, tehát itt nem a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nyújtó biztosító irányába, hanem a vadásztársaság, illetve a vadászatra jogosult szervezet irányába tudunk fellépni, és valóban ez nem egy könnyű bizonyítás. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy kaszkó biztosítással védje magát, ugye a kaszkó biztosítás nem csak a vad általi ütközés, vadakkal való ütközésre nyújt védelmet, hanem még ha jó vezetők vagyunk, akkor is a segítségünkre tud sietni, hogyha mondjuk egy természeti kár következik, például jégeső.
És hogyha elpusztul az állat, akkor nekünk amellett, hogy adott esetben az autónk kárát is valahogy ki kell gazdálkodnunk, még a vadásztársaság felé is van kötelezettségünk?
Igen, nagyon-nagyon fontos az, hogy az elpusztult állatot egyrészt nem szabad elvinni, mert az nem minket, hanem a vadászatra jogosult szervezetet illeti, így annak elvitele szabálysértési vagy büntető eljárást von maga után, tehát lopásnak minősül mindenféleképpen. Ezen kívül ugye a vadnak az értékét is meg kell, hogy térítsük. Nagyon-nagyon fontos az, hogy tényleg komolyan vegyük a figyelemfelhívó táblákat azokon a területeken, ahol vadveszélyre figyelmeztetnek, ott valóban lassítsuk le, és nagyon körültekintően járjunk el, különösen szürkületben éjszaka.
Vannak egyébként ökölszabályok arra vonatkozóan, hogy vagy mit javasolna, hány százalékkal lassítsunk mondjuk megadott maximális sebességhatár, amúgy egy adott útszakaszon 90 km/h, de jön a vadveszélyt jelző tábla, ilyenkor mennyire ildomos érdemes lelassítanunk, hogy egyébként még életszerűen meg tudjunk állni adott esetben, hogyha felbukkan egy nagy vad.
Ennek kifejezetten nem vagyok szakértő, csak gyakorló és sokat vezető autós tudok nyilatkozni ebben a témában. Volt egy olyan utam, ahol én 8 őzzel szarvassal találkoztam az utam során egy ilyen éjszakai vezetés alkalmával. Szerintem, aki valamán meglátott őzet, nagyvadat a út mentén, az árokparton, stb. Azt tudja, hogy hát ez egy ilyen kétharmadra, tehát egy ilyen 30%-kal legalább mérsékeltem a sebességemet, tehát én azt gondolom, hogy a biztonságos megállás érdekében jelentős sebességcsökkentést érdemes végrehajtani. Az befolyásolja ezt, hogy ki hogy érzi, hogy mennyi idő alatt, illetve milyen gyorsan tud megállni egy adott vészfékezést igénylő szituációban. Az biztos, hogy ezek a vadfelbukkanások legtöbb esetben rendkívül hirtelen következnek be, tehát nem arról van szó, hogy az út mentén meglátunk egy vadat, és akkor az szépen majd elénk porotkál, hanem bokorból, erdő, fás területről ugrik elé. De egyébként lehet számítani arra, hogyha valahol előttünk messze átfutott valami, akkor meg kifejezetten lassítanunk érdemes, hisz legtöbb esetben nem egy vad szalad át az úttesten, hanem csapatostul érkeznek általában a nagy vadak is.
Említette ezt a 20%-os kaszkó penetrációt. Ebben a tekintetben van valamilyen növekedés, vagy itt erről egyáltalán nem lehet beszámolni, inkább stagnál a piac?
Sajnos évek óta stagnál a piac, sőt a flotta kaszkó biztosítása területén csökkenés is tapasztalható. Ezt a trendet mindenképpen érdemes lenne megfordítani. Nyilván a piaci szereplőknek gazdasági érdeke is fűződik ehhez, ugyanakkor a lakosságnak is nagyon komolyan el kéne gondolkozni ezen. Hogy említettem, a természeti károk ellen a legjobb vezetők sem rendelkeznek védelemmel, tehát akik kint parkolnak, azok számára egy jégeső, egy viharkár ugyanolyan veszélyen jár, mint akik kevésbé jól vezetnek. És akiknek még garázsuk van, azok is ugye kirándulnak, elmennek szabadságra, ahol ugyancsak találkozhatnak a természet kínjábbik arcával, és komoly károkat szenvedhet az autójuk, amely kaszkó biztosítás nélkül gyakorlatilag nagyon nagy veszélyben van, hiszen különösen az új gépjárművek javítása rendkívül sokba kerül, milliós nagyságrendű javításokra lehet számolni, akár egy jégkár esetén is, amit nem nagyon könnyű saját zsebből kifizetni. Tehát én mindenkinek azt mondanám, hogy igyekezzen megtalálni a számára a megfelelő kaszkóvédelmet is, azok is, akik még életükben soha nem okoztak kárt másoknak.
Az elmúlt percekben Papp Lajost, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnökét hallották.
Legyen szó körforgásos gazdaságról, tudatos fogyasztásról, vagy társadalmi szerepvállalásról, a feladat közös, a siker az öné, ha megfogadja szakértőink tanácsát. ESG 7 a Trend FM-en.
Eddig nagyon sokan marketing célokra használták a fenntarthatóságot, de jövőre elérkezik az igazság pillanata. mondta a Real Cargo minőség és folyamatmenedzsment vezetője. A következő évtől ugyanis a nagyvállalatoknak már nyilvános beszámolókat kell készíteniük arról, hogy milyen lépéseket tettek az ESG célok elérése, a működésük zöldítése érdekében. A vasút ebből a szempontból helyzeti előnyben van például a közúti fuvarozással szemben, hiszen lényegesen kevesebb széndioxid kibocsátással jár. Ugyanakkor ezen a területen is szükség van az előrelépésre, amit elsősorban a mozdonyok elektromos energiával való működtetése jelenthet. Zentai Nórával Ércfalvi András beszélgetett.
Eszembe jutott a Covid, hogy az hogy megrázott minket, és az a digitalizációnak milyen jót tett egy csomó területen, egyfajta kényszerként, de éveket fejlődött Magyarország ezen a területen, mondják a szakemberek. Valahol az ESG is, meg ezek a szabályok, meg ez a riportálási kötelezettség is dob most rajtunk egyet, ha fogalmazhatok így, mert igen, sokkal többen foglalkoznak ezzel, vagy gondolkoznak ezen?
Igen, abszolút. Ennek ugye az a fontossága, hogy ez most már nem önként vállalt. Hogy azt mondják, hogy nézzünk szét, a klímaváltozás itt van, annak a hatásai itt van, annak nagyon erősen ütik nem csak a gazdasági szereplőket, de a társadalmi szereplőket egyaránt, és hogyha a vállalatok nem akarnak ezzel annyira foglalkozni, vagy azt mondják, hogy a fenntartatóság csak papírmunka, akkor azt mondják, hogy ez nem elég. Igen, oda kell tenni magukat, komolyan mérni kell azokat a hatásokat, amiket a környezetre gyakorolnak, és meg kell tenni azokat az intézkedéseket.
Láttam egy szakanyagot öntől, önöktől, a Real Cargo Hungáriától, magukért beszélnek ott a számokat. Rögtön az elején van 2-6-os, ami nekem nagyon fontos volt, és az egyik a 6-szor alacsonyabb energiafogyasztással szállít árut a vasút, mint a kamion, a másik pedig 6-szor kevesebb a közvetett költsége, és ez vasút. Vasútról beszélünk. És azt gondolom, hogy ESG, és mindenki most már globálisan kell, hogy gondolkozzon, nem csak magáért felel, ugye, hanem mondjuk a beszállítói partnere is, akkor ez mindenképpen a vasút mellett egy fontos érv. Ez így a 2-6-os, dupla 6-os, mint a
így
kockában.
Így van. Próbáljuk ezt a kockájában vetve elvét, és egyébként ezt mindenhol is hangsúlyozzuk, hiszen azt érezzük, hogy azt gondoljuk, hogy a vasúti mondjuk infrastruktúra fejlesztés az egy kicsit elmarad a közúti infrastruktúra fejlesztésétől, és nagyon sok szempontból, vagy sok rétűen lobbizunk is pont azért, hogy ezek jobban tudatosodjanak, jobban felszínre kerüljenek ezek a számok. Azt, hogy az externáliák, azt, hogy a végén meg kell fizetni azt az árat, ami mondjuk a dugó okozta stresszt, vagy bármi egyéb ilyen költségként merül.
Rárakódott költség,
így van,
igen,
így van.
Nem elsődleges, nem közvetlen,
így
hanem
van,
közvetett.
Így van. Meg hát maga a fenntartatóságban, maga azt, hogy a vasút eleve egy karbonsemlegesebb fuvarozási vagy szállítási alternatíva, aztnak mindenképpen már önmagában egy előnynek kell, hogy legyen ebben a környezetben.
Amikor erről beszélget, akár edukál, akkor milyen érveket sorakoztat föl, vagy milyen számokat sorakoztat föl a vasút mellett? Ha itt zöldítésről, környezetkímélésről, fenntarthatóságról van szó.
Hát elsősorban a CO2 kibocsátás, hogy ez ugye kevesebb. Én azt gondolom, hogy már az, hogyha a közútról vasútra tudunk terelni forgalmakat, az egy óriási mennyiséget jelentene CO2 kibocsátás terén. Tehát, hogyha az intermodális fuvarozást nézem, ami nem csak vasúti árufuvarozás, hanem egy partnerségi fuvarozási mód, akkor azt mondom, hogy ott minimum 3%-kal alacsonyabb a CO2 kibocsátás. Tehát ezt mindenképpen figyelembe kell venni ezeket a számokat.
A partnerek, vagy a leendő partnerek üzleti tárgyalások során most hangsúlyosabban kérik ezeket az adatokat? Az ESG, majdnem azt mondtam, fenyegetettség okán? Tehát amikor jönnek a jogszabályok, jönnek a direktívák, a számonkérés ideje jön el, akkor ez hangsúlyosabb most mondjuk a Real Cargo életében?
A személyes tapasztalatom az, hogy azt gondolom, hogy ez fel fog futni. Én azt gondolom, hogy megjelentek a magyar jogszabályok, ugye 2024-ben jelentek meg. Bizonyos vállalatcsoportok, vagy bizonyos gazdasági szereplőkhöz el sem jutott, hogy ez tulajdonképpen mit jelent, de én azt gondolom, hogy azok a nagy vállalatok, vagy nagy partnereink, akikkel együtt dolgozunk, és sokkal úgymond fenntarthatóbb érzékenységűek, azok már bizony keresnek minket, és kérdezik, hogy nektek milyen KPI-jaitok vannak, nektek milyen tevékenység, mit csináltok ezen a területen, esetleg tudunk együttműködni. És akkor én azt gondolom, hogy ez az együttműködés, ez a partnerség, ez majd sokkal szélesebb körben meg fog jelenni. Még az edukáció szintjén vagyunk, ez a hét is erről szól, igen, hogy fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét, hogy ez itt van, kobogtat és...
Hát igen, de a gazdasági szereplőknek lassan azért tisztában kell azzal lenni, hogy adminisztratív lépések várnak rájuk, és jelentéstételi kötelezettségük van, és ezt most már meg kell tenni a last minute, tehát az utolsó időben vagyunk. A Real Cargo Hungária ESG felkészülése az hogy írható le?
Ez is több lépcsős. Ugye itt, mint komoly logisztikai, vasút logisztikai szereplő, nem csak a Real Cargo Hungária, de inkább egy csoportként definiálnánk magunkat. Így Real Cargo Groupként a második legnagyobb európai vasút logisztikai cég vagyunk. És az anyavállalat kezdeményezésére azt mondták, hogy már 2 évvel ezelőtt, hogy induljunk neki, csináljuk meg ezt a riportot konszolidáltan, tehát nem mindenki önállóan, hanem csoportszinten, hogy tanuljunk belőle. És ugye náluk is a következő évtől megy élesben, de már gyakorlatilag 2 éve készülünk arra, hogy ezeket az adatokat összerakjuk, megnézzük, hogy milyen hatásaink vannak. És még mindig van hova fejlődni, én azt gondolom.
Melyik területen? Mert amikor azt mondta, hogy több vetülete van, akkor rögtön azra gondoltam, hogy ennek van anyagi, financiás vetülete, és ez egy drága műfaj, amiben most belecsöppenünk, az akár csak a digitalizáció, visszahozom ezt a rossz példámat, ez az ESG is, meg a fenntarthatóság, meg ez a zöldítés is pénzbe kerül, sok pénzbe kerül.
Így van, én azt gondolom, hogy pont a... Ha a jogalkotói szándékot nézzük, és ugye egy komplex csomagot, akkor az egyik részről van egy komoly adminisztrációs teher, vagy adminisztrációs feladat, inkább feladat, így igen. Fogalmaznék, igen, hogy átláthatóvá és transzparensé tegyük, kvázi kínáljuk fel magunkat arra, hogy mi mennyire fenntarthatóak vagyunk, illetve milyen fenntartható törekvések vannak.
Ez egy átvilágítás végül is.
Így van, így van, de ezt ugye kommunikálni kell, de így elérhetővé válnak ezek az információk a befektetők számára is. Mert hogy a kör úgy zárulna, hogy jönne mögé az adminisztráció mellé egy zöld finanszírozás, és ezeknek a finanszírozási lehetőségeknek meg kell, hogy jelenjen, mert láttuk azt, hogy a zöld infrastruktúra, ami most már így a klímavédelem kapcsán már nem fenntartható, nem csak a vasúti, hanem bármire gondolok, az nagyon sok pénzbe kerül. Pénzbe kerül az infrastruktúra, új technológiák, klímához való adaptálódás is pénzbe kerül, a klíma megelőzése is pénzbe kerül. De azt gondolom, hogy ezeknek a termékeknek, ennek a pénzügyi zöld termékeknek meg kell, hogy jelenjen.
Nézzük most, hogy mi minden történt mondjuk a vasúti áruszállításban, vagy a Real Cargo Hungáriánál az elmúlt időszakban. Milyen lépések, fejlesztések segítették azokat a célokat, amikkel most előbb-utóbb minden piaci szereplőnek szembesülnie kell, és most ugye az ESG kapcsán beszélgetünk.
Mint Real Cargo Hungária, mint vállalat is nagyon sokat tudunk tenni ennek érdekében. Ugye mi egy vasúti áruforozó vagyunk, A-ból B-be szállítjuk az árut, mozdonyokkal természetesen, és a vállalatunk energiaszükségletének a 98%-át adják pont ezek a mozdonyoknak a vontatási energia felhasználása. Úgyhogy nem mindegy, hogy vezetünk, tehát nem mindegy, hogy milyen a mi mozdonyparkunk, nem mindegy, hogy milyen a kocsiparkunk.
Pont úgy, mint a közúton.
Így van,
nem
így
mindegy,
van.
Hogy mit vezet az a vezető, és hogy vezet. Igen,
így van, így van. Az elmúlt években komoly átalakuláson mentünk keresztül, vannak a Taurus, illetve Vectron mozdonyaink, amit azért emelnék ki, mert fékezéskor felszabaduló energiát visszatáplálják a villamosenergiahálózatba. Ez is egy olyan lépés, ami fenntarthatóbb, illetve környezetkímélőbb alternatívát kínál így a társaság. Nyilván vannak dízelmozdonyaink. A legfenntarthatóbb, a legjobb az elektromos vontatás, de vannak dízelmozdonyaink, viszont az új trax mozdonyaink azokkal sokkal jobb a hatásfoka, és tulajdonképpen éves szinten akár 10%-kal is csökken az üzemanyagfogyasztás. Ezzel is akkor sokkal jobban csökken a CO2 kibocsátás.
Én biztos, hogy a cél ugye a villamosítás lenne, de hát ez nagyon sok pénz kell, meg ez pályarendszer kell, meg nagyon sok minden infrastruktúrás elem is kell, ugye, ami még nem mindenhol áll rendelkezésre. Még hogyha korláttalanul lenne anyagi lehetőség a bármelyik társaságnak is, nem lehetne Magyarországot egyszer csak így villamosítani, ugye, mozdonyokkal.
Mert nagyon jó lenne.
Ugye? Igen, de nem, jó lenne, de nem
nagyon
lehet,
jó lenne, de nem lehet. Viszont ennek érdekében szerezzük be villanyhibrid vontató, illetve tolató mozdonyainkat, és azt mondom, pont ennek a hatása, hogy ha olyan területen megy, ahol esetleg nincs villamos vontatás bármi probléma esetén, vagy nincs is kiépítve, akkor így van, akkor folyamatos a működés. Hiszen a mi legnagyobb költségünk az, hogyha valamit mozgatni kell, vagy hogyha valamit cserélni kell. Akár mozdonyvezetőt, mozdonyt, vagonokat, abban mind logisztikai költség van, annak mind ideje van. Én azt gondolom, hogy ez is például egy olyan fenntarthatósági lépés.
Az is eszembe jutott, hogy hát itt most mindenki nagyon zöld volt az elmúlt időszak. időszakban, mert ez egy nagyon trendi, szexi töltet volt. Ez volt a mesterséges intelligencia, hogy megint mondjak egy hasonlatot, ami szerintem nagyjából ilyen sprével lefújtuk mesterségesítőt, azt a terméket, és akkor az már piacképes, és nagyon klassz, és mindenkinek az kell. Zöldítettünk, mi nagyon zöldek vagyunk, már az utca legzöldebb boltja vagyunk, az is. De innentől tényleg az igazság pillanata jön, vagy majd jön el jövőre, meg a következő években, amikor fölülről lefelé végül is tényleg egy ilyen röntgen képet kapunk, és onnantól kezdve mondhat bárki bármit, de azt validálni, meg igazolni is kell.
Így van, eddig nagyon jó marketingelhető volt a greenwashing, én azt gondolom, és az okos vállalatok éltek is vele. De ez így a befektetői oldalról, ez már nem fog működni. És már pedig, ha tényleg ez a befektetői oldal ösztönözve lesz ezeknek a termékeknek, akkor nekünk meg fel kell mutatni, hogy ide érdemes befektetni ebbe a szektorba.
Az elmúlt percekben Érszfalvi András interjúját hallhatták, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a vasút esetében hogyan teljesülnek a Rail Cargo Hungáriánál az ESG fenntarthatósági célok. Hamarosan véget ér a műsor, előtte viszont még ejtsünk szót arról, hogy befagyott a céges műgyűjtői piac az utóbbi években. A 2000-es évek közepéig a kedvező adózási lehetőségeknek köszönhetően sok vállalat épített fel jobbára a magyar kortárs művészek alkotásaiból saját gyűjteményeket. Ezek egy része ma már csak irodai falakon vagy raktárakban pihen. Balogh Máté András, az Artist Business Platform ügyvezető igazgatója szerint ismét meg kell ismertetni a cégekkel az érték alapú gondolkodást a művészetek területén is. A platform ügyvezetője arról is beszélt, hogy azért Nyugat-Európában sokszor akár a külső közönség számára is jobban látogathatók ezek a vállalati műkincsgyűjtemények, Magyarországon viszont egyáltalán nem nyilvánosak, és csak a belső szervezet számára jelentenek jobb esetben értéket. Balogh Máté Andrást hallják.
Ma elsődlegesen employer branding célzatú, azaz ugye a munkavállalók felé értékvállalás, tehát a vállalati kultúrának a terjesztésének az egyik eszköze, ami gyakorlatilag arról szól, hogy jobb helyeken úgy gondolkoznak ezekről a műtárgyakról, hogy ott vannak a falakon, és ne csak annyi legyen, hogy a munkatársak egy idő után megszokják őket, hanem megfogják a kezüket, és mondjuk minitárlatvezetéseket szerveznek nekik, cégeknek, a partnereinek szerveznek eseményeket, mint ezekkel a műtárgyakkal, ilyen rendezvényszervezési szempontokat vezetnek be gyakorlatilag.
Balogh Máté Andrást hallották, az Artist Business ügyvezető igazgatóját, és ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Hamarosan friss hírekkel jelentkezünk 14:30-kor itt a Trend FM-en. Viszont hallásra!
Ez volt a Reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a Reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.